Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átlépte az 1 milliót a visszaküldött nemzeti konzultációs kérdőívek száma, és ez nem csak egy szám, ez egy egyértelmű üzenet. Az emberek készek közösen dönteni az ország jövőjéről, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs megköszönte a véleménynyilvánítást annak a több mint 1 millió embernek, aki már kitöltötte a konzultációs ívet. Azokat pedig, akik még nem töltötték ki a dokumentumot, arra kérte, hogy csatlakozzanak akár papíron, akár online töltsék ki, és küldjék vissza a kérdőívet. Tudatta, hogy a konzultáció előzetes eredményeit a következő napokban közölni fogják. Karácsony Gergely főpolgármester javaslata szerint, aki száguldozik a városban, attól végső esetben el lehessen kobozni járművét. A főpolgármester Facebook oldalán tudatta, a fővárosi közgyűlésnek javasolja, hogy kezdeményezze a kormánynál az osztrák szabályozáshoz hasonló jogszabály kialakítását, amely jelentős sebességtúllépés esetén első alkalommal a gépjármű 6 hónapos átmeneti lefoglalását, második alkalommal pedig elkobzását teszi lehetővé. Az osztrák szabályok szerint, aki lakott területen legalább 80 kilométerrel, lakott területen kívül pedig legalább 90 kilométerrel túllépi a megengedett sebességet, attól a bírság és a jogosítvány elvétele mellett el is kobozhatják járművét. Különleges második világháborús eredetű szovjet gyártmányú propagandagránátra bukkantak a tűzszerészek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Balkány külterületén, közölte a Magyar Honvédség. Azt írták, a gránátot elszállították a megtalálási helyéről, és a kijelölt robbantási területen biztonságos körülmények között szerelték szét. A tűzszerészek eltávolították a gránát fenéklemezét, és 3 tekercs papírra bukkantak a gránát belsejében, amelyek német nyelvű nyomtatott szöveget tartalmaztak. A megsárgult papírok közel 80 évet töltöttek el egy A462-es típusú szovjet propaganda gránát belsejében. A propaganda lövedék kifejezetten agitációs röplapok kiszórására készült. Olyan eszköz volt, amelyek segítségével, mai kifejezéssel élve, katonai lélektani műveletet folytathattak a szovjet erők azzal a céllal, hogy a velük szemben álló német katonák harci morálját csökkentsék. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. Csaknem 1 milliárd forintból létesül 105 új férőhely Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, a tárca pályázatán 13 önkormányzati, egyházi és civil szervezet nyert, hogy új férőhelyeket hozzon létre. 35 évre emeli a kormány a babaváró hitel felvételének korhatárát, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter kifejtette, a korhatár emelése azt jelenti, hogy ha 35 éves koráig egy házaspár azt vállalja, hogy 5 éven belül az első gyermek megszületik, akkor jogosult lesz a babaváró támogatásra. 5 hetes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfeleinek az MVM. A cég az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a november 29 és január 5-e közötti időszakban egyetlen lakossági ügyfelénél sem kapcsolja ki az áramot és a földgázt az ünnepekre való tekintettel. Híreink végén az időjárásról. Északnyugat felől beborul az ég, és az éjszaka második felében már több helyen számíthatunk gyenge esőre, az északi hegyekben, illetve a keleti határvidéken havas esőre. A nyugati-délnyugati szél nagy területen élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.
There's an angel come. contemplate my fate? Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it, I'm loving angels instead.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Műsorunkban Takács Alajos, Sajó Szentpéteri plébános mesél életéről, hivatásáról. A riporter Papp Ildikó.
Ahogy készültem erre a beszélgetésre, és így nyomon követtem plébánosi meg kápláni szolgálati helyeit Lojzi atyának, láttam azt, hogy igazából itt az Egri Főegyház megye gyakorlatilag nagyon az északi részére koncentrálódott ez a néhány állomáshely. A kiinduló pont pedig Dobúdél volt. Soha nem hallottam még erről a településről. Bemutatná egy kicsit nekünk, hogy Dobúdélről mit érdemes tudni, hol helyezkedik el?
Kétségtelen nagyon kicsi település. Gimnazista koromban végeztem népszámlálást. 94-en laktunk akkor, kisgyerekek, felnőttek. Volt, aki bejött Dobódéra, és már is kiszaladt Dobódéről. Tehát egy pici falu. Perkupa, az talán ismerősebb, és Bódvasziras Tornadádaska határa állomás felé. Perkupáról jobb oldalra ágazik el egy 4 kilométeres útszakasz, és utána következik ez a kis falu. Még azt is mondták gyerekkorunkba, iskolába, hogy Dobó István arra járt, és megkérdezte a katonákat, hogy hány óra. És katonák azt mondták, hogy Dobó dél van.
És innen jött a település neve, hogy Dobó dél.
Igen.
Dobó délen töltötte a gyermekkorát, a fiatal éveit. Mi az, ami megosztható a családjáról, a hitben, Jóistennel való kapcsolatával való indulásról?
Ha jól tudom, bár édesapám volt Amerikába, és az onnan hazaküldött pénzekből tudták megvásárolni azt a telket, amelyből majd ajándékoztak egy bizonyos részt templomépítésre 1942-ben, és építettek is egy kicsi templomot. Így nem volt nehéz kötődni a templomhoz, mert szinte az udvarunkon volt a templom, de Istennek legyen hála, a család vallásos volt. Ugyan nagyszüleim, apai nagyszüleimre nagyon keveset emlékszem, hiszen nagyapám, mikor meghalt, 2 éves voltam, nagymamám 4 éves koromban halt meg, de azt tudom, hogy nagyon imádkozó asszony volt, sőt, úgy érzem, hogy még a papi hivatásomat is ő imádkozta ki. Természetes, hogy hát a vasárnap az vasárnap volt, az úrnapja. Tehát akkor nem dolgoztunk, délelőtt szentmise, délután litánia, de az októberi rózsafűzéreken, májusi litániákon, vagy ugyan nem a templomhoz kötődik, de karácsony előtt szállást keres a Szent Család imádságokra. Ezen nem csak édesanyámmal vagy testvéreimmel vettünk részt, hanem nagyon gyakran édesapám is. Hát a Szentmisén pedig természetes, és mind fiú gyermekek, mi nekünk ott kellett mellette ülni, mert akkor még abban a kis templomban jobb oldalt ültek a férfiak.
Meg volt mindenkinek a helye, utána férfi, a kórusra igen, szorultak fel igen, a férfiak.
Én oda nem szorultam fel soha, és édesanyám meg a nők a másik oldalon ültek.
Sokakkal beszélgetve néha belebotlok abba, hogy főleg ahol nagy család van, ahol több gyermek van, ott szülők, nagyszülők fontosnak tartották, vagy tartják azt, inkább azt mondom, hogy tartották a régi időkben, hogy legalább az egyik gyermek valamilyen egyházi pályát válasszon. Ilyesmi játszott közre a Lojzi atya családjában, hogy szerették volna azt, hogyha valaki a gyermekek közül papi hivatást választja?
Hát van kor különbség. A nővérem 42-ben bátyám, 43-ban született, másik bátyám 50-ben, én pedig 52-ben. Tehát 3 fiú gyermek, és édesanyám szorgalmazta, hogy legalább a fiatalok tovább tanuljanak. És azt sem rejtette véka alá, hogy szeretne, ha a 3 fiából az egyik pap lenne. De ez a szó szintjén maradt meg, hogy ő mennyit imádkozott, azt úgy nem tudom, de az előbb már említettem, hogy nagymamám, úgy érzem, nagymamám imádkozta ki, hogy pap legyek.
De akkor nem érte nagyon nagy meglepetésként, amikor a középiskola után az egri érseki papnevelő intézetben felvételizett?
Hát valójában már korábban elkezdődött, mert a plébános segítségével kerülhettem én Esztergomba, ugyanis az odahazai iskolázás az nagyon alacsony szintű volt. És ez a plébános, akitől szerintem a keresztnevemet is kaptam, mert 3. fiúgyermekként születve még senki nem kapta az édesapám nevét, és ott mondogatták, hogy Lajos, de édesanyám nem akarta, hogy legyen Nagy Lajos, meg Kis Lajos. És szerintem a plébános mondta, hogy hát akkor legyen Alajos. És így Alajos lettem. Na ez a plébános nagyon jó kapcsolatban volt az esztergomi Ferences gimnáziummal, és az ő segítségével jutottam oda, és akkoriban volt olyan, hát elég sokan voltunk, és szerintem az egyharmada maradt meg abból az ország különböző területéről, akik egyházmegyei támogatást is kaptak. Tehát például Esztergomban a felvételi az az EGRI szemináriumban volt, és utána valamilyen kis segít az egyházmegyétől is kaptam, hogy a kollégiumi ellátás rendben legyen. Tehát szinte természetes volt, hogy második fél évében a hittudományi főiskolára fogok jelentkezni.
Milyen volt akkoriban a szemináriumban az élet?
Jónak mondhatom. Érdekes volt az oda kerülésem, mert aztán bevittek katonának, ahogy jelentkeztünk rögtön. 18. életévemet már katonaságnál töltöttem, és bevonultattak velünk egy rabbi növendéket is. És ő hitben bizonytalanná tett, hogy Jézus Krisztus nem a messiás, mert a bárány és az oroszlán még nem legelészik együtt. És először egy Kecskeméten végzett gimnazistát bizonytalanított el, aki a barátom lett, és én is úgy döntöttem, hogy akkor ennek utána kell majd jól nézni, és akkor jelentkezek a teológiára, tehát akkor visszaléptem. Aztán majd elkezdtem szállító munkásként dolgozni Budapesten, és másfél-két hónap után jött egy olyan belső nagy nyugtalanság, de az nagyon nehéz volt, egy két hét, hogy nem itt van a helyem, nem ez az én feladatom, nem ezt kell csinálnom. Bár elfogadtak, meg szerettek, meg lett volna tovább lépési lehetőségem, de Egerből attól akkor kispap volt, később eltávolították a szemináriumból, akivel együtt mentünk felvételizni. A hátam mögött ült a gimnáziumba, és katonák is együtt voltunk. Jött egy levél, hogy nekem otthon a helyem, az EGRI szemináriumba. Gondolkoztam, és írtam levelet, és a Váradi József atya prefektus behívott egy beszélgetésre, ami azzal zárult, hogy megbeszéli az érsek úrral, és majd kaptam is egy levelet, hogy felvettek, és most elkezdhetem a tanévet. Ez azért már október második felében lehetett, és amikor én bementem a szemináriumba, 24. elsős kispapként, erőadások, azok úgy tetszettek, hogy nem kell minden órára készülni, feleléstől félni, de a tanárok a szünetekben a kispapokkal együtt röplabdáztak. De valahogy a tanárok unszimpatikusak voltak nekem. Aztán magam is csodálkoztam, mert észleltem, hogy évvégére pedig szimpatikusak lettek. És valójában jó társaság alakult ki. Akkoriban különösen a gondaimra, atya prefektus vezetésével a szeminárium udvarán egy 4 méter magas drótkerítésből épült egy kis futballpálya. Mi dühöngőnek hívtuk. Hát eshetett az eső, égethetett a nap, nagy hóesés volt, letapostuk, fociztunk, szóval igazából nem állt másból az életünk, mint délelőtt az előadásokat meghallgatni, ebéd után egy kicsit kiugrálni magunkat, és a délutáni stúdiumokba tanulni. Tehát jó társaság volt, jó barátok voltunk, és úgy mentem a szemináriumba, ha egyszer is előjön, hogy nem itt van a helyem, azonnal ott hagyom. De nem jött elő. Aztán haladtunk a diákonus szentelés felé, meg majd a pap szentelés felé, és hát persze, hogy foglalkozni kell azzal a kérdéssel is, hogy és a nősülés.
Akkor csak előjött ez a kérdés.
Hát, hogy természetesen, hát persze. És gyerekkorom képe jött elő, amikor a bátyámtól, ő a gépáramáson dolgozott, az idősebbik bátyám, és bizonyára összetört csapágyból ilyen fényes golyókat hozott nekünk haza. És én azt betettem a zsebbe, elmentünk játszani, hát persze dicsekedtem vele, aztán pedig hogy nem, kis bódva fölött egy fagajon kapaszkodva mentünk át a túlsó partra, és ezek a golyók a zsebemből kihullottak. De ott nem homokos, vagy nem, lehet, hogy akkor se találtuk volna meg, hanem iszapos volt a folyó, és persze, hogy nem találtunk egyet sem, meg a fényes golyókból, és akkor én azt kértem a Jóistentől, hogy hát hagyd dobjam akkor ezt a kulcsot a tengerbe, mármint a nősülésnek a kulcsát. És hát elfogadta a Jóisten, úgy tűnik.
Azóta sem bánta meg ezt a döntést?
Nem. Ahogyan nem jött erő egyszer sem, hogy nem ez a helyem, ugyanúgy ezt a döntést sem bántam meg egyszer sem.
Rengeteg kegyelem meg ajándék érhet valakit papként is. Nézzük ezeket, hogy ezek hogyan alakultak. 1977-ben szentelték pappá. 24-en kezdték akkor a szemináriumot elsőévesként, mind a 24-en odaálltak a szentelési oltárhoz?
Hát azért nem. Egyrészt akkor még az állampárt próbálkozott embereket beépíteni a szemináriumba is, és hát voltak nagy tisztogatások, meg hát természetesen voltak, akik önként mentek el. Tehát nem ilyen tisztogatás ügyén lettek eltávolítva. Valójában 18-at azért pappá szenteltek belőle, az Egri Egyház megyében 14-et, és Vácot 4-et.
Szinte minden beszélgetésben előjön az a kérdésem, hogy mi lehet annak az oka, hogy annak idején, amikor még az állam üldözte is valamilyen szinten azt, aki nyíltan felvállalta a hitét, járt templomba, feloszlatták a szerzetes közösségeket, még itt mindig 77-et írunk, de odaáll 24 vagy akár a szenteléshez 18 fiatal, aki az egyházi rendszentségében részesül, ma pedig egyre kevesebb fiatalt láthatunk, akár a templomban is, de nyilván a papi szerzetesi hivatást is kevesebben választják. Mi lehet ennek az oka?
Elképzeléseim lehetnek róla. Az sem egészen állja meg a helyét, hogy azt mondanám, hogy például én negyedik gyermek voltam a családban. Meg, hogy édesanyám mondogatta, de tény az, hogy van elsős családból. Volt olyan is velünk akkor a szemináriumban, nem éppen osztálytársam, akinek a szülei viszont nem akarták, hogy a fiúk pap legyen, de pap lett és nagyon hűségesen szolgál most is. És volt olyan osztálytársam is, illetve van, hál' Istennek, aki egyedüli gyermekként vállalta a papi hivatást, de nem nagyon éreztem akkor, vagy érzékeltem, vagy tekintettük veszélynek, hogy egyházüldözés van. Nyilván volt, de hogy úgy mondjam, az talán nem a mi szintünkön. Tehát amikor említettem a katonaságnál, visszaléptem, utána jelentkeztem a testnevelési főiskolára. És a felvételi papíromnál ott azért volt a nevemnél egy jel. Nem tudom, hogy mi volt az a jel, vagy nem tudom én, de nem azért nem vettek fel a testnevelési főiskolára, hanem az a szertorna, amiben jól szerepeltünk az esztergomi gimnáziumban. Voltak városi bajnokságok, területi bajnokságok, országos bajnokságon voltunk kétszer, és az a következő nap jött volna, ahová már nem engedtek be a tornaterembe engedni. Tehát inkább azért, mert az azt megelőző atlétikai számok, azok nem olyan jól sikerültek nekem. Tehát ebben nem látom okot.
Én azért egy pillanatra még ide visszakanyarodnék, hogy azt említette, hogy megvolt a vallásos családi háttér. Azért ez nem teljesen egyértelmű mindig, hogy csak azokból lesznek papok vagy szerzetesek, akik ilyen stabil vallásos háttérrel rendelkeznek.
Hát persze, hál' Istennek akkor még több ilyen vallásos család volt, vagy hasonló vallásos család volt, még abban a mi kis falunkban is. Aztán nem szorgalmazták, hogy a gyermekük tovább tanuljon, szóval abból nem volt lehetőség. Meg ahogy említettem, volt olyan kispaptársunk is, akinek a szülei nem is akarták, tehát nem volt vallásos háttérrel. De őt hívta az úr, és meghallotta, elfogadták, és pap lett.
Ahogy említettem, 1977-ben szentelték pappá, minden kispapnak, papnövendéknek választani kell egy szentelési jelmondatot. Lojzi atya milyen jelmondatot választott?
Valójában nem túlzottan nagy energiát fektettem abba, hogy milyen jelmondatot válasszak. Én azt gondolom, hogy a Jóisten ajándékozott meg azzal is. A Korintusi levél elejéről hűséges az Isten, ő hívott meg fiának, Jézus Krisztusnak a közösségébe. És ez számomra továbbra is példa, hogy mi csak esetleg próbálgatunk hűségesnek lenni, de az Isten az, aki örökké hűséges. Aztán pedig, hogy közösségbe hívott meg. Tehát nem egyedüliként élem a világot, vagy nem tudom én. És már gimnáziumban is a mi osztályunknak volt zenekara, ugyan nem voltam zenekari tag, vagy énekelni se tudok, de mindig volt közösség körülöttem, és igazából akkor éreztem jól magam, amikor közösség van.
Erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett kápláni évei, meg plébánosi évei alatt is a közösség építésre. Két kápláni helye 1977-ben Putnok, 77-től 80-ig pedig Salgótarján volt. Ezek az első szárny próbálgatások a papszentelés után. Ott mennyire sikerült közösséget építeni?
Putnokon csupán egy másfél hónapig lehettem, mert korábban is szó volt arról, hogy itt Észak-Magyarországon teljesítettem szolgálatot, mert 77-ben Bánkérsek úr még mind a Rozsnyói Egyházmegye szolgálatára szentelt engem pappá. Tehát a trianoni határok, amit elszakítottak a Rozsnyói Egyházmegyéből, körülbelül 33 plébánia, és ahol káplánok voltak, oda helyeztek bennünket, vagy később, mint 1994-ig, amikor aztán megszűntek ezek a határok. Szóval addig törekedtek, hogy azokra a helyekre helyezzenek bennünket rozsnyóiakat, kassai egyházmegyéhez tartozókat, ott a kassai részre, szatmári egyházmegye. Ezek a Egelt érintő jelentősebb elszakított területek. Tehát meghalt Kisterenyén plébános, és akkor ilyenkor kezdődik egy körforgalom. De Putnokon is hát nagy szeretettel vettek körül engem, tehát jól is éreztem. Kicsit sajnálom talán azért is, mert azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolunk egy fiatal emberrel, akinek az unoka testvére be is ment a szemináriumba. Nagyon jó barátságban voltunk, lettünk vele, és ő a következő évben érettségizett és jelentkezett a szemináriumba. Aztán pontosan már nem tudom, hogy miért jött el onnan, de sajnos az élete az tönkrement, meghalt már. Tehát ott is volt jó kapcsolat. Salgótarjánban egy hagyományos, jól előkészített közösség fogadott. Volt egy orfülgégész orvos, de az egész családja vallásgyakorló volt, 3 gyermekük volt. Ő a ifjúsági hittanon gyerekeknek, vagy akkor volt még diákmise, és azon ő organált, szóval teljesen szolgálatunkba állt, elődöméknél is, utódoknál is, tehát nagy segítség volt. Ott olyan mély barátságok kötődtek, ami majd még a kurziónál is előjön.
Kedves hallgatóink, Takács Alajossal, jó szentpéteri plébánossal, Papi Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a szív egészségének megőrzéséről volt szó, a helyes táplálkozás függvényében. Gyáni Emese dietetikust, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezi. Kérem, tartsanak velünk!
Köszönöm, hogy itt vagy, mert hogy mi is szeptemberben találkoztunk a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karán, amikor is a Szívvilágnapi programot szervezte az egyetem, ugye ez már évről évre egy visszatérő program, és te is kaptál egy kis blokkot ebben a programban, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szívünk egészségvédelmében hogyan tudjuk, vagy szívünk egészségét hogyan tudjuk megtámogatni a táplálkozással. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum, és volt neked ott egy kis előadásod, és emlékszem, hogy például a só cukorfogyasztásra, vagy a különböző olajak, vagy a margarinok fontos szerepére hívtad fel a figyelmet. Volt érdeklődés? Hogyan láttad?
Igen, mindig nagy örömmel megyek el ezekre az egyetemi szívvilágnapi rendezvényekre, mert fontos dolognak tartom a betegség megelőzést, és úgy gondolom, hogy még mindig nem esik szó, kellő szó a megelőzésről, a helyes táplálkozásról, és úgy gondolom, hogy sikerült egy-két dologra ott felhívni a figyelmet, például ugye vittem egy fél literes cukrozott üdítőt, hogy abban 15 szem kocka cukor van, ezen úgy elrőkönyödtek az emberek, illetve a sófogyasztás, hogy ugye azt javasolják, hogy napi 2000 mg nátrium az, amit ellen szabad lehetne fogyasztani, és egy 10 dek a kenyérben ilyen 800-900 mg nátrium van, 10 dek a virsliben 1200.
Tehát ezzel nem is igazán is vagyunk tisztában, azt gondolom, mert igazából van. Itt például a sófogyasztásnál az a probléma, hogy a hozzáadott só, vagy az általunk hozzáadott só, mert amit megveszünk a boltban, mondjuk egy felvágottat, valamilyen feldolgozott húskészítményt, az már eleve sót tartalmaz, de hazamegyünk, és akkor még egy kicsit rásózunk. Itt kezdődik a probléma?
Igen, én inkább úgy gondolom, hogy az élelmiszereknek magas a sótartalma. Ha járunk külföldi országokba, ott tapasztaljuk azt, hogy a kenyerek sokkal sószegényebbek. Tehát itt inkább az élelmiszeripar használ sok sót, amit mi a háztartásban hozzáteszünk, az annak bele kell tenni, tehát az bele kell tenni az ételbe, hogy legyen íze. Inkább az a plusz sózás nem kellene, hogy sokan vannak, akik leülnek az asztalhoz, meg sem kóstolják az ételt, már nyúlnak a sótartóhoz. Azt a paradicsomot, paprikát nem kellene megsózni, tehát inkább ezeket kellene elfelejteni, az ételbe kell sót tenni, csak nyilván kicsit kevesebbet.
És amikor a megelőzésről beszélsz, akkor arra gondolsz többek között, most említed, hogy például a paradicsomot, a paprikát, az uborkát, zöldségeket ne sózzuk, hogy érezzük azoknak az eredeti ízét, így de mondjuk van. Ez szerencsés gyermekkorban elkezdeni?
Így van, így van. Tehát ezeket a szokásokat minél korábban, óvodáskorban érdemes szerintem elkezdeni, és ott ezeket kialakítani. El szoktam mondani a sófogyasztásnál, hogyha reggel megeszünk egy szelet kenyeret, megkenjük margarinnal, egy szelet sonkát teszünk rá, egy szelet sajtot és paradicsom, amit megsózunk, ezzel a reggelivel már a nátrium szükségletünket bejuttattuk, és még ezen kívül még nem ettünk semmi más a nap folyamán.
Ha cukorfogyasztásra gondolok, akkor ott is felvetítettél egy olyan döbbenetes képet, itt mondtad az imént az üdítő italt, amiben 15 szem kocka cukor, kimondani is sok, nagyon-nagyon sok. Például gyermekek által kedvelt gyümölcsjoghurt, hogy abban is milyen sok a cukor.
Így van, ez a Jogobell joghurt ital, ez a 250 grammos, ebbe egy 10 kocka cukornak megfelelő cukor van. Nyilván ez összeadódik a tejben lévő cukortartalomból, a gyümölcs cukortartalmából és a hozzáadott cukorból.
Mi a helyzet az olajokkal? Mert azt mondtad, hogy előnyben részesítik a magyar háziasszonyok a napraforgó olajat, de hát egyáltalán nem biztos, hogy ezzel olyan jót teszünk.
Hát igen, ugyanis a napraforgó olajban nagyon sok omega-6 zsírsav van. És ez az omega-6 zsírsav, ez egy betegséget előidéző anyag, és ugye ha belegondolunk, hogy hosszú éveken keresztül leszünk főtételeket, amik az esetek nagy százalékában napraforgó olajjal készülnek, így az omega-6 bevitelünk nagyon magas, és a szívbetegségeket ezzel hozták összefüggésbe, hogy az omega-6 bevitelünk a napraforgó olaj túlzott használata miatt az egekben van, omega-3-at nem eszünk. Hogy a kettőt picit közelíteni kéne egymáshoz, és ezért szoktam javasolni, hogy a napraforgó olaj helyett esetleg repceolajat használni, vagy hidegen sajtolt lemmagolajat, salátákhoz például.
És ugye a bősütésben való, vagy a bősütést elkerülni, vagy amikor ugye nagyon sok olajban kezdünk el sütni, például akár halat, jön a karácsony, ami önmagában nagyon egészséges, de hogyha ezt bőolajban tesszük, akár napraforgó olajban, akkor már kevésbé fogunk majd erről a konyha technikai megoldásokról még beszélgetni, de visszatérve még egy picit a só és a cukorfogyasztásra, nyilván a sófogyasztást tudjuk mérsékelni. A cukorfogyasztást is, de hogyha valaki mégis az édes ízre vágyik, és szeretné a cukrot nem teljesen elhagyni, milyen alternatívákat tudsz neki ajánlani? Mit használjon cukor helyett? Fehér
ugye,
cukor helyett?
Fehér cukor helyett én jó szívvel javaslom az eritrit, eritrit plusz stevia cukorpótlókat. A mesterséges édesítőszereket, azokat kevésbé, illetve tudatosan fel lehet használni, csak jól meg kell gondolni, hogy melyik fajtát vesszük meg. Amíg nincs baja a cukrunkkal, vagy nincs baja a súlyunkkal, akkor a cukor helyett a méz az, amit inkább javaslunk, de ha már cukorbetegek vagyunk, súlyproblémánk van, akkor a méz is inkább kerülendő.
Pedig jönnek az ünnepek, az évvégi ünnepek, és ugye ez lesz a következő témánk, mert hogy advent hetében vagyunk, és már ilyenkor azért a gondos háziasszony kezdi átgondolni, hogy mi az, amit majd az ünnepekre szeretne főzni, és lassan a bevásárlások is elkezdődnek, de fontos, hogy itt is tudatosak legyünk, hogy az egy dolog, hogy van egy menüsor, és annak a megfelelő hozzávalóit megvásároljuk, mondjuk a piacon, de azért fontos lenne arra is figyelni, hogy ne vásároljuk túl magunkat. De mi történik akkor, ha ezt mégis megtesszük jó magyar ember módjára?
Hát ugye, igen, tehát én fontos dolognak tartom azt, hogyha lehet, akkor hazai alapanyagokat vásároljunk, piacra menjünk, és igen, tehát nem kellene túl vásárolni magunkat, túl sok ételt készíteni. Ha ez mégis megtörtént, akkor morzsapartit kell szervezni, és úgy elfogyasztani ezeket a dolgokat, de ugye föl is lehet használni a megmaradt ételeket, újabb ételeket lehet belőle készíteni, úgyhogy vannak rá módszerek.
Megoldások, vagy akár a fagyasztás, ugye, azt preferáljátok, hogy akár kész ételeket is le lehet fagyasztani néhány napig, vagy néhány hétig, és az még aztán megfelelő minőségben fogyasztható. Azt szoktátok mondani ti dietetikusok, hogy amikor jön egy ünnep, nem akkor kell elkezdeni fogyókúrázni, vagy feltétlenül diétázni, de azért nyilván az sem jó, hogyha úgy indulunk neki egy karácsonyi ünnepkörnek, amikor azért jellemzően otthon vagyunk, és egy kicsit nyugodtabb körülmények között tudunk enni, hogy most aztán akkor mindent, de egy kicsit lehet az adventra úgy gondolni, hogy egy picit előtte bőjtölni? Itt akarjon ez.
Igen, régen az adventet kisböjtnek hívták, ugye nagyböjt volt a húsvét előtti 40 napos, ez a kisböjt, és régen az emberek tartózkodtak a húsevéstől, a zsíros ételek fogyasztásától, tejtermékektől, és ezt a böjtöt a szentestei vacsora törte meg. Úgy gondolom, hogy ezek a szokások még talán most is felelhetők a családokban, mert szerintem 24-én délben sok helyen csak ilyen böjtösebb az ebéd, és akkor a vacsora az, ami gazdag.
Csak te, meg én, a világ közepén ringatóz a világ közepén, csak te és én itt a világ közepén. Kicsi a világ, forog és összeránc, néha jövök, néha mész, de nagy világ, hát te itt, ahol még a madár se jár. Kicsi a világ, egyedül mégis én benne könnyen elvesznék, de nagy a szívem, hogyha összefutunk, ígyunk erre hát. Egyet, hogy összefordít a sors, egyet, hogy kipörgessünk újra még. Kicsi a világ, hogy összefordít a sors, és ami kipörget majd újra, ringatózz velem a világ közepén. Csak te meg én a világ közepén, csak te és én itt a világ közepén.
Visszautalva még egy kicsit a szeptemberi szívvilágnapi programodra vagy előadásodra, ott hangsúlyoztad az okos tányért, amely igen, ugye a Magyar Dietetikusok igen, Országos Szövetségének egy táplálkozási ajánlása, ami már egyébként óvodáskorúak számára is elérhető, és ez ugye a prevenció igen, szempontjából igen, nagyon fontos, amiről az előbb beszélgetünk. Ez tulajdonképpen az okos tányér arról szól, hogy egy nap mi kerüljön a tányérunkra, igen, nem véletlenül kapta ezt a igen, tányér elnevezést, mert hogy itt megvannak a különböző felosztások, de mégis, hogyha az arányokat tekintjük, akkor akár itt a hús, a zöldségféle, a gabonafélék, a tejtermékek, vagy a folyadékfogyasztás mindig egy kardinális kérdés, akkor milyen arányokra kell, hogy gondoljunk?
Igen, tehát úgy szoktuk tanítani, hogyha a tányért gondolatban négy részre osztjuk, akkor a tányér egynegyedén van a fehérje, ami ugye, ha főétel, akkor húsra kell gondolni, harra, ha hideg étkezés, akkor sajt, túró, tojás, felvágottak. A tányér másik egynegyedén vannak a szénhidrát tartalmú élelmiszerek, tehát kenyér, ha reggeliről van szó, rizs, ami lehet barna rizs, bulgur, kuszkusz, köles, hajdina, kevés burgonya, és a tányér fején zöldségek. Tehát ezt a tányért kéne mindig szem előtt tartanunk minden étkezésnél. A folyadékfogyasztásnál ugye azt szoktuk mondani, hogy 2-2,5 liter folyadék, és ha elképzelünk 10-2 decis poharat, akkor ebből 5 pohárnyinak kellene lenni a víznek. 2 pohárnyi a tejtermék, tehát egy joghurt például, megiszok egy pohár tejet. 2 pohárnyi származik az ételekből, ugye ha levest fogyasztunk, főzeléket. És egy pohárnyi az egyéb ital, ami gyümölcslé, vagy valami más üdítő. Kinek mit jelent az egyéb ital? Az egy pohár.
És azért itt ugye karácsonyi ünnepkörben azért az alkohol is mindig előtérbe kerül, nyilvánvalóan ezzel is csínyán és módjával, ezt nem is említette nyilvánvalóan.
Hát igen, az alkoholt nem említettem meg, de hát ugye az ünnep az elkerülhetetlen alkoholfogyasztás nélkül. Itt inkább csak annyi tanácsot adnék, hogyha lehet, akkor inkább száraz pezsgő, száraz vörösbor.
Tehát ott sem az édesebb.
Hát, ha lehet, akkor inkább ott is inkább ezeket kellene fogyasztani. És mértékkel.
És mértékkel, igen. Mindig ez a kulcsszó.
Ez a kulcsszó, a mérték.
Ha visszakanyarodunk egy kicsit az alapanyagokra az étkezés tekintetében, akkor itt ugye az olajok kapcsán emlegettük az omega-3 zsírsavakat, igen, és igen. Akkor én rácsatlakozom, hogy halfogyasztás.
Igen.
Talán a magyar ember ilyenkor karácsony közeletével részesíti előnyben, pedig hát lehetőségünk lenne arra, hogy az év többi napján is gyakrabban fogyasszunk halat. Hogyan állunk ezen a téren?
Igen, hát sajnos mi magyarok nagyon rosszul, mert a statisztikák szerint évente 6 kiló halat fogyasztunk. Az uniós átlag 24 kiló.
Hát ott még óriási ez az olló.
Így van, és ez a 6 kiló hal is inkább a karácsonyi ünnepekre koncentrálódik. Jó lenne a halfogyasztást beiktatni az étrendünkbe, ugyanis ugye alacsony a zsírtartalma, fehérje tartalma kedvező, és az omega-3 zsírsavak, ami ugye a tengeri halakban van, a magyar halak közül a busak, viszterán, kecsege az, ami tartalmaz omega-3-at.
És hogyha arról beszélünk, hogy konyha technológia, akkor pedig ugye nagyon fontos, hogy ezeket az általad is említett halakat milyen módon készítjük el, mert ugye azt szoktátok mondani, hogy a magyar ember mindent kiránt, igen. És hát valóban ezek nagyon finom, ízletes igen. dolgok, de amikor valamit, mondjuk egy halat is rántjuk bőolajba, azzal nem biztos, hogy jót teszünk. Igen. Hogyan készítsük
igen.
el?
A rántott ételekre azt szoktuk mondani, hogy 2 hétbe egyszer kellene csak fogyasztani, ugyanis ha ezt mi klasszikus módon készítjük el, tehát bőolajban sütöm, akkor sütéskor úgynevezett transzsírsavak keletkeznek, amik a szívünknek nagyon ártalmasak. Most már lehet kapni a meleg levegős fritőzőket, tehát abban nagyon jól el lehet készíteni, illetve ha nincs ilyen készülékünk, akkor a halat bepanírozzuk, tepsibe sütőpapírt teszünk, a sütőpapírt olajsprével megsprézzük, rátesszük a halat, és a hal felső részét is megsprézzük olajsprével, betesszük a sütőbe, 200 fokon egy olyan 15-20 percig sütjük, majd utána megfordítjuk, hogy a másik oldal is szép piros legyen.
És az imént már említettél alternatív köreteket, hogy nem mindig a krumplit kell választani,
igen.
hanem a rizsa, barna rizsa, bulgur, tehát vannak alternatívák.
Van. Igen.
És hát azért, hogyha a karácsonyi ünnepkorra gondolunk, és nagyjából már itt majdnem, hogy egy menüt végigkövettünk, akkor a menü zárásaként ott van mindig a desszert, ami karácsonykor mindig nagyon kardinális, igen. mert elkezdjük sütni a mézes kalácsokat, és aztán jön a mindenféle édesség sok-sok cukortartalommal. Hát azt gondolom, hogy nyilván az, hogy nem sütünk, azt nem tehetjük meg. Sütünk, de ott is lehet kevésbé cukrosan, meg mértékkel a fogyasztás tekintetében?
Így van, tehát sok esetben a süteménynél a cukor mennyisége csökkenthető. Nyilván egy piskótánál nem, egy linzertésztánál nem, de egy süteménykrémben sokkal kevesebb cukorral is el lehet készíteni, illetve szoktam javasolni a cukorpótlókat, amit az előbb is említettem, ez az por alakú eritrit plusz stevia keveréke, vagy gyümölcscukrot is föl lehet használni. Azt kell tudni a gyümölcscukorról, hogy kalóriatartalma ugyanaz, mint a cukornak, csak annyi, hogy a glikémiás indexe, tehát a vércukor emelő hatása alacsonyabb.
Nagyon fontos momentumokra hívtad fel a figyelmemet itt az étkezésünk kapcsán. Nagyon fontos ugye az étkezések száma. Azt javasoltad nekem, beszéljünk a csipegetésről, vagy arra, hogy lassan étkezzünk, alaposan rágjunk. Hát ezt mindig elmondjátok, csak egy kicsit a világ, mintha ehhez olyan túlságosan rohanó lenne. De azért jön a karácsony, amikor van idő egy kicsit hosszabban étkezni. Úgyhogy van remény?
Igen, én úgy gondolom, hogy a karácsony plusz kilók megelőzhetők lennének, hogyha ezek a csipegetéseket, a nassolásokat elfelejtenénk, ugyanis így rengeteg kalóriát veszünk magunkhoz, szinte láthatatlanul.
Túl leszük magunkat tulajdonképpen?
Igen, tehát ezekkel a nassolásokkal igen. Karácsonykor is fontos az, hogy ötször étkezzünk, kisebb adagokat, ne az legyen, hogy végigkoplom a napot, és várom a szentestét, és akkor hirtelen ott sokat fogyasztok, mindent megkóstolok, mert ez nem jó. Fontos az is, hogy lassan étkezzünk, alaposan rágjuk meg az ételt, ez az emésztést segíti elő, illetve a tehetségérzet is így előbb alakul ki.
Fontos az is, hogy milyen ételadagokat kínálunk, tehát hogy inkább kisebb adagokat, akár többször, mert hogy akkor ott van az érzés, hogy lehet igen repetázni, nyilván igen mértékel azt
igen
is.
Igen, én szoktam javasolni, hogy a süteményeket is lehet kisebb adagokra vágni. Azt a töltött káposztát is kóstoljuk meg, de csak egy tölteléket, tehát ne sértsük meg a házigazdát, a háziasszonyt, aki végig főzte az egész napot, hogy most nem eszünk belőle, csak mindent lehet tenni, csak mértékkel. Azt szoktam mondani, hogy egészségtelen élelmiszer nincs, mindig a mennyiség és a gyakoriság dönti el, hogy mi válik egészségtelenné.
Egy dologról nem beszéltünk, ami ugye nem a te szakterületed, de mégis mindig hangsúlyozzátok, akár egy fogyókúránál, vagy egy diétánál, hogy az, amit beviszünk a szervezetünkbe, az egy dolog, de nagyon fontos, hogy mellette mozogjunk.
Mozogjunk, igen. Sajnos télen az embereknek a mozgás kedve valahogy kevesebb. Ugye korán sötétedik, hideg van, csúszik az út, latyak van, pedig télen sem szabadna elfeledkezni erről, elmenni, kirándulni, sétálni. Ha valaki sírálni szeret, korcsolyázni, akkor azt, de mindenféleképpen ki kellene mozdulni a lakásból, mert a karácsonykor ugye könnyen magunkhoz veszük a kalóriákat, de azt le is kell mozogni.
Azt szokták mondani a szakemberek, akik mozgással foglalkoznak, hogy tulajdonképpen nem kell itt nagy dolgokra gondolni,
nem,
hogyha egy családi ebéd után egy jó sétát, elmegyünk a szeretteinkkel, megtesszük, ez is nagyon-nagyon hasznos lehet. Hát köszönöm szépen, a beszélgetésünk végére pedig két recept, mert hogy hoztál itt, nem tudom mennyire reform módon készülnek ezek, de gondolom, hogy el lehet készíteni. Az egyik itt úgy látom, hogy szaloncukor, tehát
igen, az egyik,
itt az ideje.
Hozzáadott cukormentes szaloncukor, tehát az összetevője. 50 deka mazsola, hát ugye ez adja az édességét. 20 deka őrölt mogyoró vagy mandula, 10 deka kókuszreszelék, 2 citromreszelt héja, csipetnyi őrölt fahéj, és hát 5 deka méz is, de szerintem ez nem biztos, hogy kell bele, mert a mazsolától
már önmagában elég
édes. Uh-huh. Ugye a mazsolát azt ilyen forró vízzel leöntjük, 5 percig hálni hagyjuk, közben a mandulát, a kókuszreszeléket, a citromhéját befűszerezzük a fahéjjal, hozzáadjuk a mazsolát, ugye leöntjük róla a vizet, és az egészet egy ilyen fémkéses robotgépbe vagy aprítógépbe kell beletenni, jól összedolgozzuk, és utána a tenyerünkbe ilyen szép kis szaloncukorformákat formázunk ebből a masszából, ez már így is kész, de hogyha szeretnénk rá csoki bevonatot, akkor azt is el lehet készíteni, és akkor ez egy szép ajándék, vagy akár a mi karácsonyfánkra is föl lehet tenni.
És ezt azért és büntetlenül lehet fogyasztani.
Hát büntetlenül...
Nem te, mértékkel, mondjuk úgy, hogy mértékkel. Igen, ezt is mértékkel. Jó, másik receptre térjünk át gyorsan, ezt alatt
az másik az egy tök makkifli, ezt ilyen gasztró ajándéknak is lehet szánni. Ez kb. 70 darab lesz belőle, 150 g teljes kiöléssű liszt, 150 g fehér liszt, 200 g tökmag, 250 g margarin, 100 g porcukor. Ugye a tökmagot szárazon meg kell pirítani, ledarálni. Ha a gasztroajándéknak szánjuk, akkor egy szép befőttes üvegbe ezeket rétegenként belerakjuk, nyilván a margarin kivételével. Ugye mellékeljük hozzá a receptet. Ha magunknak készítjük, akkor ugye megpirítottuk a tökmagot, ledaráltuk, hogy a többi összetevővel jól összedolgozzuk, kinyújtjuk, kifli formákat szaggatunk, és sütőpapírral bérelt tepsibe 170 fokon 15 percig megsütjük.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a szív egészségének megőrzéséről volt szó, a helyes táplálkozás függvényében. Gyáni Emese dietetikust, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
To get to toll off your chest, ooh. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. Of what you wanna do, won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? If you come with me, ooh. Easy, easy, and one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 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 nine. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. Of what you wanna do, won't you listen to the man that's loving you?
Whoa.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István.